Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Itt van a stúdióban Szuppán Márton, a PEAK alapítója, hiszen ez a Fintech világa műsor. Február van már, fenékbe rúgtuk a januárt, ez mindenképpen jó hír, látszik már a március, de a múlt hét végén egy picit én pesszimista voltam, vagy nagyon sok kérdőjelet fogalmaztam meg, láttad a szememben a kétségbeesést, mert hogy azt kérdezem tőled, hogy valóban olyan decentralizált-e a Bitcoin hálózat, mint hittük, és én annyira elhittem az elmúlt időszakban, persze voltak kétségem, de mindenképpen a dolognak, a Bitcoinnak az előnyeit azt nagyon jól taglalták itt szakértők ebben a stúdióban az elmúlt években. És pont a transzparencia, az, hogy nincs közvetítő, hogy nincs tranzakció, nincs ellenőrzés, hogy az egész hamisíthatatlan, ez a legfontosabb, egyedi és hamisít, ez ami belém égett a Bitcoinnal kapcsolatban. Hát most itt van egy olyan műsorunk, ahol vannak ezzel kapcsolatban kérdőjelek.
Vannak, igen, és azt gondolom, hogy ugye volt spin-off műsorunk is másfél évig, Fintech világa, Blockchain percek címmel, ahol pont erről beszéltünk talán mindig, hogy mennyire biztonságos ez a technológia, mi az a decentralizáció, ez miért jó. És igen, a szakemberek is erről beszélnek folyamatosan, és múlt héten is egy izgalmas fintech.hu-s cikket hoztunk az orvosbankokról, akkor úgy gondoltam, hogy ha már ennyi izgalmas cikk van, ennyi izgalom van a fintech.hu-n, akkor erre a hétre is ezzel készülünk. Zárójában meg kell jegyeznem, hogy ugye mondják ezt, hogy az ember, ahogy egyre idősebb, elfelejti ünnepelni a születésnapját.
De ígérted, de aztán nem lett semmi.
400. adáson túl vagyunk. Aztán a 403., 404. a mai. Úgyhogy gratulálok magunknak. Ennyi időt kevés emberrel töltöttem együtt. Na vissza ide a Bitcoinhoz és a blockchainhez és annak a decentralizáltságához, vagy nem decentralizáltságához. Arról fogunk ma beszélni, hogy mik azok az 51%-os támadások, és hogyan lehet egy nem centralizált hálózat fölött mégiscsak átvenni az uralmat.
Vagy az ellenőrzést.
Vagy az ellenőrzést, mit lehet ezzel csinálni, mit nem lehet ezzel csinálni.
Blockchain alapon Bitcoin 15 éve, legnagyobb kriptovaluta, hamisíthatatlan, nincs ellenőrzés, nincs centralizáció. Ehhez képest, ugye bányászok állítják elő, még a nagyjából ezt is tudja az átlag érdeklődő, ugye, hogy bányászok bányásznak, jó sok energiát használnak matematikai alapon, ilyen völgyekben, vagy ilyen sivatagokban le vannak telepítve, nem
régi,
tudom, hogy
régi
néz ez.
Öntödékben.
Igen.
Attól függ, hogy hol járunk, néha kitiltják őket, néha üldözik őket, attól függ, hogy milyen országról van szó. Érdekes egyébként, hogy Kína nagyon ellene volt ennek sokáig, most sem egy támogató közeg, ezt is mégis azt látjuk, hogy egyébként a legnagyobb bitcoin bányász közösség az kínai, meg a harmadik legnagyobb is. Ugye arról van szó, hogy az egész alapvető logikája egy blockchain hálózatnak, legyen az egy olyan típusú blockchain hálózat, amin egy kripto
ül,
vagy legyen egy olyan, amin bármi más ül, a mögött egy számítási kapacitásban rejlik. És a kriptóknál nagyon jól ötvözték ezt a decentralizáltságnak a csúcsával, azzal, hogy te, én, bárki, bármelyik hallgató bányászhat kriptót. Ez a bányászat, ahogy mondod, gyakorlatilag annyit tesz, hogy bonyolult matematikai műveleteket kell megoldani, titkosítási műveleteket kell megoldani, ez az, ami a blokkláncot építi, és amikor egy ilyen matematikai művelet megoldásra kerül, akkor nyarhatsz. Azért jutalom jár
Bitcoint.
Bitcoint kapsz, vagy éppen valami másik fajta kriptót. Itt nyitnék egy keretes írást, ezért bonyolult ez a téma egyébként, de legalábbis nem egyszerű. Az elmúlt években két irányt láthatunk a kriptóhoz jutás tekintetében. Az egyik az, amiről eddig beszéltünk, ez a proof of work, amikor dolgoztatnod kell a számítógépedet azért, hogy kriptóhoz juss el, illetve dolgoztatnod kell a számítógépet azért, hogy ezek a titkosítási lépések megtörténjenek. A másik az pedig a proof of stake, amikor rendelkezned kell kriptóval azért, hogy részt tudjál venni ebben a hitelesítési folyamatban. Ez ugye egészen más. Az egyik esetben egy számítógéppel kell rendelkezned, a másik esetben meg vagyonnal kell rendelkezned. Így van. Alapvetően az 51%-os támadások azok itt a két irányzat tekintetében nagyon eltérnek egymástól. Mi, amilyen példákat hoztunk ebben az esetben, ebben a cikkünkben, azok kifejezetten a proof of work-re, hiszen egyébként a Bitcoin az egy proof of work alapon működő blokklánc, illetve coin, tehát gyakorlatilag a klasszikus bányászok, a klasszikus bányász farmok futnak, ahogy mondtad, a völgyekben, elhagyatott gyárépületekben, folyópartokon, vízesések partján, ahol jól lehet hűteni ezeket a gépeket.
Ez és olcsó az energia, hogy valahonnan lopják.
És volt ilyen is egyébként. Volt. De ha belegondolsz, az a decentralizáltság magában hordozza ezt a logikát, hogyha valaki a bányász kapacitásnak az 51%-át, 50%-ánál többet birtokol, akkor az elveszíti a decentralizált jellegét, és gyakorlatilag centralizáltá válik. De ez, ha elvonatkoztatunk a kriptótól, akkor...
Csak erre nem gondolt senki, amikor éveken keresztül azt hallgattuk, hogy ott vannak a bányászok, és egyszer összeállnak, mint a vasutasok,
vagy a 2000 buszosok. Pont a cikkünk, amit hoz, 2013-ban konkrétan a Bitcoin hálózatán volt ilyen történet, ahol úgy döntött a közösség, hogy visszaállítanak egy korábbi verziót, ami újabb kérdést vet fel.
Hát azt is előbb-utóbb utolérik ugyanígy.
Nem, hogy azt is előbb-utóbb utolérik, de megvolt. Hogy lehet egy decentralizált rendszerbe belenyúlni? Nem?
Igen, és megmondani, hogy mi az új minta.
Ki dönti el, hogy dönti el előre. Egy decentralizált rendszerben, igen. Hogy dönti el valaki vagy valakik, hogy most visszaállunk egy korábbi verzióra, annak érdekében, ugyan jó hiszeműen, jó cél érdekében, de az alapvető...
Hát azért, mert ez a mostani elvesztette a szüzességét, ártatlanságát, meg a hitelességét, ezért, nem? Így, és akkor visszalépünk, amiben jogos a felvetésed, ez az is ugyanígy előbb-utóbb utolérhető.
Hát utolérhető, és egyébként 10 év után úgy tűnik, hogy a történelem ismétli magát. Hát még egyszer az 51%-os támadások azt jelentik, hogy a bányász kapacitásnak a több mint 50%-a egy kézben vagy egy érdekcsoportnál összpontosul. Ilyen történt 2013-ban, amikor ezzel vissza is éltek. Az nagyon fontos, hogy egy ilyen esetben egyébként a te kriptóidat, te bitcoinodat, ha van, vagy bárkinek a bitcoinját elvenni nem tudják. Tehát ez nem úgy történik. Ne úgy képzeld el, mint amikor de betörős filmekben betörnek a bankba, és akkor a széfér is mennek, meg a számlákról is lemelik a pénzt, meg mindent is csinálnak. Inkább úgy kell elképzelni, hogy elfoglalnak egy pénzint, egy bankot, mondjuk egy banknak az épületét a betörők, bankrablók, de nem férnek hozzá a széfekhez, nem csak férnek lezárják. Hozzá a számlákhoz, lezárják, és az éppen ott levő, éppen kibocsátás alatt levő pénzt duplikálni tudják. Tehát valójában kárt azt úgy keletkeztetnek, hogy el nem tulajdonítanak kriptót másoktól, hanem duplikálni tudják gyakorlatilag.
De azt olvastam az egyik cikkben, hogy 100 000 dollár értékben tulajdonítottak el tokeneket 18
decemberig. De nem másoktól, hanem értem. Duplikáltak.
Világos. Tehát csináltak, közösségtől... pénzt hamisítottak.
Ez pénzt hamisítottak, igen. Így van. Így van. Nagy pénzrablás sorozatot tudom ajánlani, gyakorlatilag egy az egyben erről van szó. Nyilván virtuális térben meg mégiscsak teljesen más. De fontos, hogy egyébként alapvető biztonságát ilyen esetekben is meg tudja tartani egy blockchain hálózat, de attól a pillanattól kezdve, hogy ez a hatalom átvétel megtörtént, onnantól kezdve viszont a kontrollt átveszi.
Oké, akkor most segíts egy nagyot, mert amikor azt mondtátok, ugyancsak, vagy azt mondták itt a szakértő vendégek, hogy akkor ott vannak ugye a tokenek, meg ott vannak, nem tudom, csak a monalizált földaraboljuk, ugye emlékszel? 50 darabra, és azt így kiárusítom tulajdonképpen ilyen blockchain alapon, és akkor nem tudom, NFT vagy token, bármi, de akkor ha az is duplikálható, akkor a monalizán veszik el valamilyen
Más, ez más a logika, mert az NFT-k azok nem aktívan bányászott. Persze egyébként föl lehet törni. Jelenleg nem igazán. után. Ezért egy nagy kérdés, hogy ha a kvantum számítógépek széles körben hozzáférhetőek lesznek, akkor mi fog történni. Vélhetően sok probléma, és nem a legnagyobb probléma az lesz, hogy az NFT-ket, az ugráló 3D-s majmokat duplikálni fogják, de teljesen jogos a kérdés. Annyi, hogy az NFT-k azok kvázi passzív tokenek, egy ilyen blokklánc, ahol aktív bányászat folyik, és tranzaktálnak a különböző coinokkal, és ezért jutalomban részesülnek, tehát bányásszák azt. Ezek pedig aktív esetek, ilyen esetekben beszélhetünk ezekről az 51%-os támadásokról.
Jó, tehát a számlád azon nem esik csorba, te nem károsulsz.
Meg a monalizált se duplázzák.
Igen, de ettől még az egész cucc hamisítható, előállítható úgy bitcoin, hogy nem volt mögötte munka, vagy nem olyan fajta munka volt.
Hát tehát... előtte jó nagy meló volt. Volt mögötte.
Igen.
Ez az érdekes egyébként, hogy...
A bankba bemászni se könnyű.
Így van.
Tehát jó, de az a deal, meg az a idea, meg az a mítosz, ez a jó szó. Az itt most egy kapott egy erős léket, de majd egyszer...
De egy még egyszer mondom, én szerintem, de az én olvasatomban itt nem az a fő probléma, hogy 51%-os támadás érhet egy hálózatot, hiszen ez kódolva van bele, ezt tudni lehetett az elején. Tehát, hogyha valami úgy működik, hogy decentralizált, de hogyha több mint a fele a te kezedben van, akkor tudod manipulálni, ez szerintem teljesen egyértelmű. Én nagyobb problémának azt látom, hogy ilyenkor mégiscsak előjön egy szabályozó szervezet, vagy közösség, aki önhatalmúan hoz egy döntést. Nekem alapvetően ezzel a fajta működéssel nincs bajom, sőt, sokkal jobban kedvelem egyébként a centralizált működést a világban, mint a decentralizáltat. Azért hívom föl erre a figyelmet, mert itt az a kampányszöveg, hogy decentralizáltak vagyunk, aztán mégsem vagyunk decentralizáltak.
Ez egy másik mítosz,
és szerintem ez egy kockázatosabb mítosz, mert elérni az 51%-ot az egy nagy meló, és eddig a történelem során azért párszor megtörtént, de ritkán. A klasszikus nagy kapitalizációjú coinoknál kifejezetten ritkán, viszont innentől kezdve azt látjuk, hogy csak ezeknek a közösségeknek a kedvére van bízva az, hogy ők egyébként most azért nyúlnak bele, mert elérte valaki az 51%-ot, vagy azért nyúlnak bele, mert éppen olyan kedvük van.
Milyen érdekes, hogy itt is Kína és Amerika, mint a dollár vagy yuan, tehát írta érdekes, hogy itt kiviszi majd el a végén. A...
Hát így van, ami a cikkünk apropója is volt egyébként, ez nem a 10 évvel ezelőtti támadása a bitcoin hálózat ellen, meg az akkori visszaállítás, hanem az a jelenség, hogy most gyakorlatilag két bányász pool, hogyha összeállna, aminek vannak ugye azért itt a műsor elején elszpoilerezett akadályai, elméleti akadályai, de azért azt is látjuk, hogy az üzleti érdek az át tud ívelni.
Pont, mint a politika, hogyha
a nacionalista érzéseken, akkor bizony megint 50% fölött vagyunk. Alapvetően a bányászokat, nem kriptobányászokat, ahogy te is céloztál rá, nem úgy kell elképzelni, hogy ül valaki otthon, és akkor fölépíti a kriptobányász gépét az akvárium mellett, és akkor egyébként bányázgat is egy kis kriptót, vagy ahogy hallottunk róla többször esetleg a munkahelyén építi ezt föl, és eltulajdonítja az ottani áramot. Persze vannak ilyenek, meg ezek jól csengő hírek, de a kriptobányászatnak a 90%+
az
iparosodott, és bányász poolokban, bányász telepeken történik, ezek üzleti vállalkozások, profitot próbálnak maximalizálni, minél nagyobbak próbálnak lenni, minél nagyobbak, annál költséghatékonyabbak, stb. Ezt ismerjük, és így ki tud alakulni olyan helyzet, hogy akár nem is szándékosan, mondjuk egy kriptobányász poolnak nem is az a szándéka, hogy elérje az 50% fölötti hányadot, hanem szimplán csak nagy akar lenni, mert neki így éri meg áramot vásárolni, így éri meg gépet beszerezni, fejleszteni, stb. De mégis elérik ezt a méretet, és most azt látjuk, hogy a 55,55% a bitcoin hálózatán elérhető, vagy létező bányász kapacitásnak, az 2 darab poolnál összpontosul, és ezért 2 félnek könnyebb megállapodnia, mint 10-nek, 15-nek. Nem, ez is egy ilyen helyzet. Annyi talán a mázli, vagy szerencső, hogy ebből az egyik, a legnagyobb az egy kínai. 29,41-gyel állnak az élen, 26-14-gyel pedig a második helyen az amerikai Foundry USA áll, és hát ezt a kettőt összeadjuk, akkor ez a szép sok ötösből álló százalék jön ki, és egy nagy kérdés, hogy ők ismerik egymást, akarnak valamit kezdeni ezzel, vagy egyébként csak úgy elbányázgatnak, vagy amúgy kezdenének valamit, de mivel az egyik kínai, a másik amerikai, ezért nem fog történni semmi. Úgyhogy ez most egy nagyon izgalmas helyzet, és hát egy nagyon izgalmas helyzet, hogy az általam nagyobb problémának vélt jelenség most megelőző jelleggel megjelenik-e? Én azt gondolom, hogy ha igen, az összeomlást fog hozni a kriptopiac CR folyamokban.
Hát ezt te mondod, igen, de én meg az egyik cikkben az van, hogy az a legrosszabb rémálom valósulhat meg. Na jó, majd meglátjuk, nem akarjuk elvenni senkinek a bitcoinkkal a kedvét, meg majd nyilván ez még simul erre, arra, amarra, csak akarom neked mondani, hogy büszke voltam tegnap, mert moziztam a lányommal, aki egyetemista, meg voltak ott még mások is, és ez egy friss Uma Thurman film, és nagyon jó, a csaj még mindig nagyon jó, de nem erről szól, hanem ott egy műkincskereskedés, meg galéria, és akkor valaki ott bedobta, hogy hát ők már nem vesz képet, mert ő csak ugye NFT-ket gyűjt, és akkor én magyaráztam ott el a társaságnak, hogy ez micsoda. Szóval nagyon büszke volt. Rögtön rád gondoltam egyébként, úgyhogy na csak ennyit erről.
Ha már, az megérte ezt a műsort így 403-4 részen keresztül vinni.
Ez jutalom a nap végén. Szupán Márton Pik, jövő héten találkozunk, fintech világa akkor is, az érdekességek, az izgalmak a bitcoinról is, meg a decentralizált bitcoin hálózatról is a fintech.hu-n.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.